A mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban továbbra is Dénes Ferenc sportközgazdász. Beszéljünk arról, hogy a brit modellből azt mondta, hogy gyakorlatilag mindent át lehetne venni. Ugyanakkor mennyire lehetne azt átvenni, hogy a legsikeresebb sportágakra fókuszálna mondjuk az állami támogatás is?
Hát, és mondjam, ez döntés kérdése. Tehát a politikai döntéshozók, vagy a sportpolitikai döntéshozóknak azt kell mondani, hogy szóval, értem én a kérdés mögött, hogy a Magyarországon ezt nagyon nehéz elfogadtatni, és hát minden sportág megtalálná a maga szóvivőjét, vagy csatornáját, nem csak a közösségi médiumokban, hanem a írott digitális sajtóban is, hogy elmondja a véleményét, és el tudja mondani, nyilván mindenki tudna érvelni a saját sportága mellett. De mondom, ez nem az én tisztem eldöntem, ez a sportpolitikusoknak az eldöntés. Egyébként ma nem ebbe az irányba megy.
Nem, 16 kiemelt olimpiai sportágban. És mellette a látványcsapat sportágokat
a csapat sportágok. Tehát éppenséggel egy teljes széles skálán mozgunk. Mondom, tehát azért ez egy érdekes felvetés, pont éppen a britek kapcsán, hogy akarjuk-e, tudjuk-e végig gondolni azt, hogy tényleg merre tartson a magyar sport.
Hogyan értékelhető az, hogy a sportágakat, hogyha nézzük, akkor nagyon kevés teljesített jobban pontszámban, mint Londonban? Ahhoz képest ugye, hogy a befektetés meg nagyobb volt, több pénz áramlott a sportban.
Megint, vagyis mondjam, kicsit legyünk igazságosak, tehát, és erről is beszélgettünk már itt az Inforádióban. Tehát az a óriási, igen extenzív sportfejlesztés, ami Magyarországon folyik, az 2010-11-ben kezdődött. Tehát igazából egy 5 éve. Mondjuk ennek a fókusza éppensége az eredményesség volt, egyik fókusz az eredményesség volt.
De Tokióra inkább kihegyezve meg a 20-as éve.
Szerintem azt gondolom, hogy a tokiói eredmények, igazából mindig 3 év, ugye én is azt mondtam, hogy Peking, London, Rio összehasonlításba kell nézni az eredményeinket, de azt gondolom, hogy a Tokió lesz az a vízválasztó, amikor már egyértelműen meg kell látszódni annak, még egyszer, annak az igen extenzív állami támogatási rendszer eredményének, ami most úgy tűnik, hogy 5 év távlatából nem látszik.
Hány új sportolót ismert meg az ország az ön véleménye szerint?
A probléma az, hogy ugye akik tegyük, hogy induljunk ki abból, és ez egy fontos feltételezés, perem feltétel, hogy követték az olimpiát az emberek. Ez egy nagyon erős feltétel, mert ugye nagyon nehéz volt az olimpiát követni. Részben ennek is köszönhető, hogy nem volt az olimpiai láz, mint például a foci EB kapcsán, hiszen a főversenyszámok időben olyan időben történtek, amikor már nem prime time volt, tehát 11-kor van a kombinációs versenyszám az öttusával, csak hogy a legutóbbi élményeimet mondjam, szóval az egy kicsit távol van. Vagy hát az igazi döntők meg hajnalban kezdődtek.
Kajakkenuban volt egyedül délután.
Igen, és szerintem azt majd látni, fogjuk nézni a nézettségeket, szerintem azt nagyon, nagyon sokan is követték. De hát azt gondolom, hogy ez az olimpiai láz elmaradása befolyásolta azt, hogy tulajdonképpen a társadalom mit is gondol erről az olimpiáról.
Sokkoló lehet egyébként az ön véleménye szerint? Vagy azokkal a sportolókkal, akikkel beszélt, volt, aki sokkolónak nevezte, hogy mennyire előtérben volt a labdarúgó Európa-bajnokság most a magyar szerepléssel, és ehhez képest néhány sportágat mennyire elhanyagol a közvélemény?
Én azt gondolom, hogy a magyar sport nagyon is tisztában van, és azt én Kemény Dénestől hallottam többször is, hogy de Gyárfás Tamás is elmondta, jól emlékszem, hogy tehát futball, oké, tehát nincs ebben gond. A gond az, hogy az a típusú méltányosság legyen meg a többi sport, és szerintem ez a méltányosság megvan. Ugye az előbb azt kérdezte, hogy ismertünk-e meg új sportolókat. A probléma az, hogy akiket megismertünk, azt valamilyen negatív összefüggésben, hogy elcsalták a meccsét, szegény ember típusú dologban, pedig ez nem jó. Mert azok...
Mika volt is ilyen? Vagy majdnem ilyen?
Hát se beszéljünk arra, hogy volt-e ilyen, de azok, akiket igazán, igazán fontos, tehát igazán előtér pozitív élményt jelentettek ennek az országnak, azok a korábbi években is meghatározóak voltak, és hát a két nagy drámánk, ugye Imre Géza ezüstérme is, Cseh László ezüstérme is ezt jelentett. Vagy a harmadik nagy dráma jut eszembe, hogy a Gyurta Dániel szereplése, ők is nagyon jól ismert szereplői a magyar sportéletnek.
Azt ugye gyakorlatilag minden sajtóorgánum, amely komolyabban foglalkozott olimpiai sportágakkal, elkönyvelte, hogy hosszú Katinka és Kozák Danuta lehet a két magyar hősériónak, így is következett be.
Azt jelenti, hogy értünk a sporthoz.
Hosszú Katinka marketing értékét mennyire növelte meg a három olimpiai arany és az ezüst?
Különösen az emelte meg, hogy ezt követtük. Tehát ez volt fontos, és ő volt az, aki a Magyarországot, Magyarország képviseletében sokáig élen tartotta az aranyérem táblázaton Magyarországot. Egybefort az ő márkaneve avval, hogy egy magyar hősről van szó, megkérdőjelezhetetlen nőtt, tehát hogy amerikai film, amerikai felkészülési rendszer, ez eltűnt, ugye ezt nagyon jól menedzselték szokás szerint a dolog, hogy magyarok vagyunk, és hogy ennyire szeretjük egymást. Summázva a dolgot, szerintem nagy mértékben növelte a márka értéket.
Pedig Hosszú Katinkának gyakorlatilag ezelőtt is megvolt már a maga szponzori háttere, és az egyik legjobban kereső, és az egyik legismertebb magyar sportoló volt. Ehhez képest lehetett még érdemben növelni?
Hogy ne lehetne. Nézd, én vállalatvezető lennék, hogy döntenék a vállalati marketing pénzekről, és ha tanácsot kérnek tőlem, ezt is fogom nekik mondani, minden pénz bele. Hát most az, hogy ők eddig mekkora voltam már, most azt látom, hogy ő az egyik legvonzóbb, nem futballista, és meg nem csapatsportágat képviselő magyar sportoló. Ő tudja a legnagyobb ismertséget, a legpozitívabb márka megfelelést hozni nekem, kerül, amibe kerül.
Mi a helyzet?
Bizonyos határik persze.
Mi a helyzet Kozák Danutával, aki most már ötszörös olimpiai bajnok, Egerszegi Krisztina óta ő az első, de szerény, nagyon visszafogott a személyisége, tulajdonképpen nem szokott dicsekedni, nem szokott a botrányaival kitűnni, nem is volt, mondjuk ki, csak mindig a fegyelmezettség és a kiemelkedő eredmények hosszú-hosszú éveken keresztül, de jóval kisebb az ismertsége, még így is.
Emberileg ez nekem nagyon szimpatikus, üzletileg kevésbé értékes. Tehát az, hogy valakinek sztár legyen, az kell valami stikriálni, hát sajnos. Tehát valami miatt érdekes. Tehát az én kedvenc férfi úszom nem most, már régen nem úszik, úszóiskolája van. Igazi nagymama kedvence volt. Én is imádtam, ez egy csendes, visszahúzódó, csak nem lehet eladni. Tehát ezt a dolgot nem lehet eladni. Egyébként azért is nagyon nehéz helyzetben van, mert a kajakkenőt nagyon nehéz eladni.
Nem itthon, hanem nemzetközi fronton, azt tegyük hozzá, mert itt van azért van a sportágnak szponzora.
Nagyon fontos érték, nemzeti érték a dologban, de kereskedelmileg nagyon nehéz ezt átkonvertálni.
Több verseny kellene?
Hát versenyrendszer is, ugye azért jó, amit mond, mert ugye a Hosszú Katinkának a márkaértékét nagyban növelte az, hogy rengeteg versenyen indult, különösen az amerikaiak ugye inkább tanultak a saját egyetemükön, és nem indulhattak az ösztöndíj szerződésük miatt ezeken a nemzetközi versenyeken, de ő enélkül is verte volna őket, ezt láttuk az olimpián. Rengeteg érmet nyert, és rengeteg olyan képet lehetett csinálni, hogy lehúzza anyánkán a sok érem, amit megnyert egy évben. Tehát állandóan napirendre volt. A kajakosoknál nagyon kevés ilyen típusú dolog van, és az úszás önmagában nagyon sokan úsznak, szerintem valamiben látványosabb, a világ sportjában jobban beágyazódott, értékesebb tűnik, most nem lebecsülő azt a sok munkát, amit elvégeznek a kajakosok, tehát inkább egy ilyen általános megítélési probléma is van.
Hogyan lehetne javítani a kajakkenu sporthelyzetén marketing értékén?
Én azon a Magyar Kajakkenu Szövetség az egyik legjobban működő szövetség, tehát például messze fölül tudják tartani a közérdeklődési szintjén, például a marketing révén, tehát nagyon ügyesen hozzák tehát el tudták vonatkoztatni ez az evezünk és ízadunk, hanem be tudták hozni ezt először.
Mindig vannak látványos kampányok.
Aranyszállítók programot, aztán minden más. Tehát nagyon jól csinálják, és tényleg a Kajakkenu Szövetség az én meglátásom szerint az egyik legjobban működő szövetség. Egyszerűen az van, hogy a kajakkenunak, érdekes mondom, és ott azt is például nagyon jól csinálják, hogy van egy szabadidős jellege, ez a túra kajakozás, túra kenuzás.
Vagy sárkányhajózás.
De inkább összpontosítjuk ez a túra, és ezt is megpróbálja a szövetség maga alá, nem maga alá gyűrni, hanem azt mondani, hogy emberek, mi egy sport vagyunk. Vannak közöttünk olyanok, akik állati gyorsan tudnak. Ők síkvizen hajrá, de egyébként ti is fontosak vagytok. Szerintem ez jó dolog. Még egyszer mondom, szerintem az ami a helyzet van, az olyan, amilyen. Tehát olimpiáról olimpiára az egyik kedvenceink, aztán végben megnézzük, hogy megnyertük azt a 200 aranyérmet, amit úgy általában megszoktunk, ha csak, csak 23-at nyertünk, akkor már cötögünk. De hát ez
az. Mi a helyzet a vívással, amely mégiscsak az egyik hagyományos magyar sikersportág, és hogyha megnézzük, hogy kik szerezték a magyarok közül a legtöbb érmet, a legjobbak között vívókat találunk. Gerevics Kovács Kárpáti.
Ugyanez, ugye, nyilván ennek is óriási hagyományai van, egyébként a két világháborúra vissza nyúlóan, tehát nagyon mélyen beágyazódott a társadalomban.
Lehet erre építeni? Anyagilag, tehát most sportgazdaságilag nézzük.
Csak akkor lehetne, hogyha egyébként ennek a bázisát lehetne, nem a versenyzői bázisát, hanem a vívás kultúráját lehetne, mint például Franciaországban a kulcsár mesteredzőt érdemes megkérdezni ebben a dologban, hiszen ő ebből a közegből jött, ahol
iskolai keretek közé kéne?
Akár iskolai keretek között, akár az, tehát egy ember egy polgári léthez eleve hozzátartozom a sporthoz valaki, és ha valaki vívás, az valamilyen típusú, most nem akarom az arisztokratikus szót mondani, de azt lehet mondani, hogy egy olyan sportághoz tartozik, ami imidzsét tekintve egy intelligens sportág, egy emelkedett sportág, és hát Magyarországon is azért a vívók azért mindig is ebben egy nagyon komoly iskolázottak értelmiséghez tartoznak.
Ön mit tenne azokkal a sportágakkal, hogyha tanácsot adhatna, amelyek mondjuk úgy, hogy gyengén szerepeltek most Rióban.
Szedjék össze magunkat. Ezen túlmenően, tehát ezen nincs mit variálni a dolgot. Tehát ma Magyarországon az állam finanszírozza javarészt azokat a sportágakat, amelyek nem professzionális sportágak. Ők ezt tudják, tehát ebben tisztában is vannak. Nem politikailag kell megfelelni a pénzért, hanem eredményekkel. Egyébként szerintem a politikusok is nagyjából ezt is várják el. Gondolom én, nem beszéltem egyel sem, tehát ez a logikus a történetek. Tehát nem megdumálni kell a dolgokat, azt kell mondani, és hadd idézzem fel Benedek Tibornak minden szinten tanítandó nyilatkozatát, az elvesztett 5 méteresekre elvesztett montenegrói mérkőzés után, amikor nem kertelt. Mindig megkínálta a riporter, hogy elmeneküljünk, hogy 5 méteresek, orosz rulett, balszerencs. Nem erről van szó. 5 méteresek benne vannak a versenykiírásba. Döntetet tudom, 5 méter. Ha benne vannak, akkor ennek kell megfelelni. Ők, mert mi nem dobtuk be. Ők kivédtek, mi nem védtük ki. Erről van szó. Minden sportágban. Na, szerintem, hogy beszéltünk az angol modell. Nem anglomán vagyok, tehát azért számítsa be minden hallgató ezt a dolgot, kicsit elfogult vagyok velük szeme, de a duma kicsit kevesebb ebben a dologban. És ha lehet kajakosokról, vívókról, vízilabdázókról, úszókról példát venni, hogy mit tudnak ők, ugye erről is beszéltünk, hogy lehet tovább vinni ezeket, kevesebb duna, több eredmény.
A csapatsportágokat már érintettük, vannak olyan országok, amelyek kifejezetten jobbak csapatsportágokban, mint egyéni sportágokban. Hogyan néz ki ezeknek a marketing értéke, eladhatósága?
A csapatsportágok mindig jobbak eladhatók, és persze vannak ilyen egyedi kivételek, vannak sport, golf, ugye azért mondom, hogy direkt egy ilyen sportágat, mert Magyarországon ez nem annyira triviális. Ha mondtam volna a teniszt, akkor persze már kézzelfoghatóbb a történet. De általánosságban a csapatsportágak vonzóak. Valahogy olyan terület, jobban szeretjük a csapatsportágokat, és ezek közül is Európában a labdarúgás az, ami nem mindent visz, de majdnem mindent visz.
Mennyit ér mondjuk egy tenisz Grand Slam siker egy olimpiai sikerhez képest?
Ha egy sportszergyártót kérdez, aki éppen akinek az ő ruhájába teniszezik, egy Grand Slam siker szerintem nagyon-nagyon sok olimpiai aranyéremmel ér fel. Talán az összessel, de most csak provokálok itt mindenkit ebben a dologban. Sajnos, a közgazdasági dolgot kérdez, nem érzelmi történetet. A közgazdasági, tehát a racionális érve azt mondja, hogy egy Grand Slam győzelem ismertségben, márkaértékben, olyan értékben húzza, olyan értékes, amivel sajnos tetszik, nem tetszik egy BMX-es, bár pont a BMX az egy feltörekvő sportág, mondjuk egy öttusa aranyér, és megint imádom az öttusázokat, nehogy félreértse valaki a dologba, sajnos nem tud versenyezni.
Hogyan tekintsük azt, hogy Babos Tíme a karrier csúcsot jelentve 33. a tenisz világranglistán. Ez ugye az évtized legjobb magyar eredmény.
Nagyszerű hír, örülnek is a szponzorai.
Beszéljünk a labdarúgásról, hiszen nagyon sokat foglalkozik a nemzetközi labdarúgással is, elsősorban a Premier League-gel. Közeledik az átigazolási szezon vége. Láttuk, hogy milyen igazolások voltak eddig. Mi a képe a jelenlegi átigazolási piacról?
Az angolok nagyon sokat költenek, bár érdek, hogy azt mondja, azt jósolta mindenki, hogy meg fogják dönteni az 1 milliárdos államhatárt a dolgokba. Augusztus 21-ig 830 körül jártak eddig millió fontban, tehát még nem döntöttük meg, de még van egy hetük, hogy, és azért az utolsó napokban felszoktak pörögni az események, tehát mindenki továbbra is tartanak ezek a jósatok. A képlet rendkívül egyszerű, nagyon-nagyon sok pénz áramlik be a Premier League-be, ettől az idénytől kezdve a televíziós szerződések révén rengeteg pénzük van, de tényleg rengeteg pénzük van, az magyar futballrajongónak ezt nehéz elképzelni, hogy Arsène Wenger ellen azért tüntetnek, hogy te Arsène, hagyd már a fenébe, hogy kölcsél! A Newcastle-ban is ezért tüntetnek azt, hogy kölcsetek, ne az, hogy túl kölcsetek, megvan a pénz a kasszában. Jó, csak az Arsène egy profit maximalizáló szervezet. Nekik úgy a maximális a profitjuk, ha pont ennyit költenek, és pont negyedikek, és pont 16 közöttesnek kell a Bajnokok Ligájában. Az élet ilyen.
A manchesteri csapatok viszont meglehetősen sok pénzt költöttek, Manchester mindkét részében, a City és a United is. Fogalmazunk úgy, hogy nem sajnálta a pénzt.
Két különböző motivációról van szó. A United profit maximalizáló szervezet, a City nem. Ez most nem értékítélet, ez így működik. A Manchesternek azért kellett irdatlan pénzt költeni a rendszerben, mert lemaradt a versenytársaktól.
3 évből kétszer nem jutott be a Bajnokok Ligájába.
Igen, pedig korábban is vásároltak, tehát nem arról van szó, hogy szegény hátról van szó, hanem egyszerűen valószínűleg rosszul költötték, nem azokat az embereket vásároltak.
Vagy szakmai problémák voltak.
Szakmai problémák.
Esetleg
menedzseri problémák merültek fel. Moisznál egyértelműen a Van Gaal kiváló, de nem tudott megbirkózni a Premier League-el, szemmel láthatólag. Ez egy más kávéház.
José Mourinho az ideális ember, igen, marketing szempontból?
Igen. Tehát a José Mourinho képét vetítjük, az nagyon-nagyon megfelel a Manchesternek, csak kettőt mondjuk a nem manchesteri szurkolóknak is kérdés, hát ugye José az, akit imádunk gyűlölni, kicsit hasonlóan a Manchester Unitedhoz, bár a United elvesztette a legutálatosabb a Premier League klub címét, amit kicsit megdöbben már, a Chelsea előzött minket, ezt nem egészen értem a dologban. Másrészt pedig megvan benne az az arrogancia, már pedig a Manchester Unitednél évtizedek óta jelszó, hogy nem arrogáns, csak egyszerűen jobb, mint a többi. Josie-ra is feltétlenül igaz ez a dolog, és azért a legfontosabbat ne felejtsük el. Azért mégiscsak sikeres edző volt, tehát a siker éráját hozta. Most jelen pillanatban még nem számít az, hogy sikeres, csak azt az ideát hozta számunkra, Manchester szurkolók számára, United szurkolók számára, hogy a siker itt van kézzel foghatóan, mindenki lelkes ebben a dologban, de ennél többet jelent az, hogy Bajnokok Ligája indulás nélkül olyan sztárokat tudott leigazolni, mint Zlatan Ibrahimovic.
Ráadásul értelem is kellett gyakorlatilag fizetni, ő ingyen igazolható volt, még hogyha voltak is költségek, azt tegyük hozzá.
Rengeteg költség volt, tehát ez ingyenleves nincs. A Zlatan nagyon sokba kerül.
De még többe, Pogba.
Ide tudta hozni Pogbát, az meg még nehezebb volt, hát azért Pogba most az egyik nem csak a legdrágább, hanem az egyik legkeresettebb, és a Real Madrid szállt ki a versenyből, ami azért, hogy is mondjam, az ritkán szokott előfordulni, hogyha a Real Madrid és a Manchester United valaki játékosról ástartól, hogy azt ne a Real igazolja le.
Mennyi?
És mégis tudta. És ez, bocsánat, és ez számomra a döntő faktor José Mourinho volt.
Mennyire illik a két másik sztár menedzser a klubjához? Most itt Pep Guardiolára gondolok, a Manchester City menedzserére, és Antonio Contéra a Chelsea menedzserére.
Guardiolát jobban ismerem, és higgyék el, nem cínikus a válaszom, tehát neki nagyon jó kapcsolatai vannak az arab tulajdonosokkal, nem feltétlenül, katari befektetőkkel. Azért ne felejtsük el, hogy a katari VB egyik arca, Pep Guardiola volt még Barcelona színekben, mondjuk ezt is fel lehet tenni, hogyha valaki nagyon katár ellenes a VB rendezést illetőleg, de mondom, tehát ő az, aki És ugye nem beszéltünk a City-ről, a City-nél való költés az a pénz nem számít alap, ott a siker számít. Nem profitorientált, sikert orientáltak, rengeteg pénzon, nincs megtérülési elvárás, ebbe kiváló a Guardiola, nem azért, most tényleg nem cinikus vagyok, azt igazolnak, akit kér, és ő olyan úgy formálja a csapatot, a saját kedvére, hogy ahogy akarja, tudni hozni vagy egy játékos látványos futballt. A Citynek nincs igazi karaktere, szerintem, de ki tud, akar a Guardiolától ezt is várni. A Contit nem nagyon ismerem, abban a szempontból, hogy a Chelsea-ben nem vagyok annyira otthon, de ha megengedi, akkor inkább mondjam a Klopp és a Liverpool példáját, ami rettenetesen megfelel, tehát képileg, ha most márkára tekünk, egy rendkívül szenvedélyes edző megy a Premier League egyik legszenvedélyesebb csapatához, nagyon-nagyon összejön, látszik, hogy összejönnek. Alapici probléma van vele, hogy teljesíteni kell. Szóval ez egy elég gyilkos világ, a Premier League világa. Nagyon szereti Kloppot, nagyon összeélenek, de ha nem fog nyerni, ki fogják tenni.
Hogyan tekint a kínai befektetőkre, amelyek leginkább Milánóban kezdenek dominálni?
Ez egy nagyon, tehát én azt gondolom, az elkövetkező, a nemzetközi futball elkövetkező ödének legmeghatározóbb tendenciájáról beszélünk. Sorra vásárolják fel egyelőre a kis csapatokat a Premier League-ben is, de már 20%-ban tulajdonosai a Manchester City-nek is, és ugye hát az igazi nagy fogás az a Milán. Ugye
a kérdés, és az Inter.
Igen. Ugye az a kérdés az az, hogy addig, ameddig a futball saját logikája szerint tud működni, hogy ki a tulajdonos, az majdnem, hogy mindegy. Ha pénzt pumpálnak a rendszerben, az jó lesz. Az mindenkinek jó lesz. Élesebb lesz a verseny, jó lesz a Milánójóknak, jó lesz a Milán szurkereknek. A dologban ugye azért ne felejtsük, hogy a 90-es évek egyik legnépszerűbb csapata volt a Milán, tehát Magyarországon is nagyon sok emberről tudom, hogy ki jár meccsekre, tehát mindenki örül neki. De volt egy fontos peremfeltétel a mondatom, hosszú mondatomban, hogy a futball saját logikája. Már a futball saját logikája az, hogy ez egy üzleti vállalkozás. A kínaiak pedig ugye nagyrészt állami pénz van, tehát ezek mögött a vásárlók között jelentős mértékben vannak állami pénzek. Kérdés az, hogy a kínai állam mire akarja használni a sportbeli jelenlétét. Azt tudjuk, hogy a kínai elnök rettenetesen futball, szerető futball őrült. Azt is tudjuk, hogy Kínán belül is óriási fejlesztés vannak, százával nyílnak a futballiskolák, céljuk, hogy kínai világbajnokság megrendezése, a FIFA ranglistán előre akarják hozni a kínai válogatottat jelentősen, na de azért mégiscsak ők állami, politikai logikával működnek, hogy ez hogyan érinti majd a futball, nyilván mindenki erre kíváncsi.
A riói olimpiának vége, miről szólhat majd a 2017-es év a magyar sportot tekintve, illetve a nemzetközi sportéletet?
Magyarország számára egy egészen kritikus év lesz, a magyar sport számára, és a magyar társadalom számára, tetszik, nem tetszik. Először azért, mert egy olyan eseményt fogunk rendezni, amit soha nem rendezünk, nagyságát tekintve soha, itt lesz a Fizes BB.
Júliusban, jövő júliusban.
Amiben ugye hosszú Katinkával állunk fel, most a vezérhajót mondjam, de hát itt láthatjuk majd a többi sztárunkat is, azért Cseh Lászlót remélhetőleg még versenyez, Gyurta Dániel, stb.
És a vízilabdázókat.
Ezt akarom mondani a poéntnak, ez lett volna, hogy az igazi, nem megsértve persze az úszókat, a szívünk az igazi közel álló, a férfi vízilabda válogatott és a női vízilabda válogatott, tortán, és meg fog őrülni, na akkor szerintem megint újra leállítják a villamost, amikor megnyerjük a két döntőt, reményeink szerint. Jó, és utána szeptemberben van a döntés arról, hogy kirendezen 2024-ben olimpiát, és ahogy megyünk az időben, én úgy látom egyre nagyobb magyar esély. Nyilvánvalóan szurkoló is vagyok, tehát mint a szurkoló szereti a világot egy kicsit saját szemüvegén nézni.
Tett a riói magyar ház?
Hát meg az ajándékok, meg hogy részesei vagyunk ennek a történetnek. Én azt gondolom, hogy szimpatikusak a magyar sportolók, szerintem jó a menedzser, jól menedzseljük, tehát technokrata szinten, akik csinálják. Óriási a politikai nyomás, tehát azért mégis Áder elnök úr kint volt, Orbán miniszterelnök úr kint volt, tehát szemmel láthatólag itt azért ezt higgyék el a hallgatók, hogy azért az nagyon fontos. Mindig az állam állja a jót áll a dolgot. Bár ugye Bach most azt nyilatkozta, hogy a magánfinanszírozás az a kulcs az olimpiai mozgalom szempontjából, de azért szeretik, hogyha garanciát az államad, már pedig személyükben adnak garanciát a dolog. De nem is csak ez, hanem az a, szerintem szimpatikusan viselkedtek a magyar sportolók. Nem kell szídni nagyon a bírókat, hogy hogy csalták el a meccseket. Egy évig bírjuk már ki, hogy nem jelentünk fel minden egyébként csaló játékvezetőt a dologban. És az is a malmunkra hagyja a vizet, hogy például az amerikaiak nem voltak túl szimpatikusak.
Lofti botránya?
Lofti botránya például ide sorolható. Az olaszok, franciák vegyesen szerepeltek magukhoz képest. Szóval én azt gondolom, hogy az Oriói Olimpia nekünk hozott.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önök az elmúlt bő 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdászt hallották itt az Inforádió Aréna című műsorában. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.